Tegnap azon gondolkodtam, hogy hogy is kell ezt a mai napot elkezdeni, de végül is az eredeti forgatókönyv marad. Szóval múlt vasárnap véget ért az istentisztelet, és talán emlékeztetek rá, hogy a hegyi beszéd sorozatban megyünk tovább, és akkor hát volt egy bizonyos szakasz. Ádám azt kérdezte tőlem, hogy Jézus azt mondta, hogy, és akkor ezt hogy kell érteni. Úgyhogy föltett egy kérdést, és arra gondoltam, hogy ma megválaszolok rá, úgyhogy ez egy ilyen megrendelt ige hirdetés. De hogy miről van szó, akkor légy szíves, mondd el a te kérdésedet.
Hát amióta hívő lettem, azóta sok minden átfordulhatott bennem, és az egyik ilyen ez a verekedéses téma. Ugye férfiak vagyunk, férfi vagyok, és az Ószövetségben sokat olvastam ilyet, hogy nem tudom hány száz embert kinyírt, meg ezer embert, egy ember, és akkor ez itt tök bátorító. Igen. És akkor jön Jézus, és azt mondta, hogy arcodnak akkor tartod a másik arcodat is, meg ez a dobbiszakővel, vagy dobbiszakenyérrel, ez is ő mondta? Ezt nem ő mondta, nem baj, akkor ez máshonnan jött a fejembe. Szóval, hogy nem tudtam, hogy ezzel mit kezdjek, és hogy így most nem tudom, így a nem létező feleségemmel, meg a nem létező gyerekeimmel sétálok a városban, és akkor jön valaki, és meg akar verni minket, akkor most ott kínálom is hagyni, hogy megverjen, meg az ellenségemét is szeretni. Szóval, ja, ez a kérdésem.
Köszönöm szépen a kérdést. Hát Jézus válaszolt erre. Szeretném felolvasni a Bibliából Máté 5. részéből a 38 és a 39. verset. Jézus ezt mondta: hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcodat jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Hát most egyenlőre ennyit. Az elmúlt időszakban, tudjátok, ez a nagy migrációs téma eléggé uralja a mai közgondolkodást, meg a híreket, mindent, és emlékszem rá, hogy talán több mint egy évvel ezelőtt egy ilyen interjúban megkérdeztek egy iszlám vezetőt, hogy kell gondolkodni a háborúról, hogy kell gondolkodni arról, hogy megvédjük magunkat, és képzeljétek elő, Jézus szavait idézte. Ezt mondta, hogy a keresztényeknek Jézus azt mondja, hogy hát ne szálljunk szembe a gonosszal, és hogyha aki arcodott jobbról, tartsuk oda a másik arcunkat is, de mi muzulmánok vagyunk. Ha bennünket megütnek, mi visszaütünk. Szóval ők még kicsit másképp értelmezik Jézus szavait. Úgy tűnik, hogy ez csak a keresztényeknek szól, és nem mindenkinek. Na hát vágjunk bele ebbe a témába. Elmondok nektek egy történetet. Fogalmam sincs, hogy ez így történt meg, vagy nem jártam utána. Nagyon régi dologról van szó. Ez a történet valamikor réges-régen azzal indult, hogy a gyerekek gyülekeztek a falusi iskolában, és ahogy elindult a tanítás, a nap során a tanító a hittanórán ezt a szakaszt olvasta föl a Bibliából, és erről beszélt a gyerekeknek. És elmondta, hogy Jézus mit tanított a hegyi beszédben, többek között erről. És aztán a sok óra után, amikor az egyik gyerek hazamegy, az apja megkérdezte tőle, hogy fiam, mit tanultál az iskolába? És hát a gyerek erre emlékezett, és elmondta, hogy hát a tanító úr azt mondta, hogyha a pofon vágnak jobb oldalról, akkor tartsuk oda a másik arcunkat is, mert Jézus ezt tanította. Hát erre az apa olyan mérges lett, hogy mit tanít ez a tanító? Hát hogyha így nevelik a gyereket, akkor ebből a gyerekből nem lesz semmi. Mindenki átmegy rajta, átgyalogol rajta, tönkreteszik a gyereket. Szóval a szülő nagyon fölháborodott, és hát nem csak ma szoktak fölháborodni a szülők, hogy mi van az iskolában, akkor is fölháborodott ez az apuka. És másnap reggel vitte a fiát az iskolába, és úgy gondolt, hogy panaszt tesz a tanítónál. És a reggel, ahogy megérkeztek az iskolába, a tanító úr ott áll az ajtóba, várja a gyerekeket, megérkezik a dühös apuka a gyerekkel, megáll a tanító előtt, és megkérdezi a tanítótól, hogy hisz-e a Bibliának az igazságaiba. Azt mondja a tanító, hogy ő hisz benne. Meg is tartja ezeket az igazságokat? Igen, megtartja. Azt is meg szokta tartani, hogyha megütnek jobb felül, akkor tartod a másik arcodat is. Hát erre a tanítót állt, és azt mondta, hogy igen. Erre jó pofon vágja az apuka, a dühös apuka a tanítót, és megkérdezi tőle, hogy akkor a folytatás is mehet, mert azt mondja a Biblia, hogy akkor a másik arcodat is tartsd oda. És hát a tanító ott még mindig áll, és azt mondja, igen. És akkor kap egy másikat a másik oldalról. Erre a tanító azt mondja, de hát Jézus úrunk azt is tanította, hogy amilyen mértékkel mérnek nektek, ti is azzal mérjetek. Hát te pofon vágtál, én is pofon vághattak, és visszaadta. És akkor elkezdték ott pofozni egymást az ajtóba, és a történet úgy folytatódik, hogy amikor ez a pofoszkodás pont történt, a falunak a földes ura pont arra ment a hintójával, és azt látta, hogy az iskola udvaron verik egymást az emberek. És a szolgáját gyorsan beküldte, hogy nézzel meg, mit csinálnak ezek. Oda szalad a szolga, gyerekektől megkérdezi, hogy mi van, és aztán visszamegy, és annyit mondott csak, hogy nagy uram, nincs itt semmi baj, csak a Bibliát magyarázzák egymásnak az emberek. Szóval vasárnap iskola, gyakorlati tanítás. No hát céljünk vissza ehhez, hogy szemet szemért, fogad fogért, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arculott jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Kérnék egy önkéntest. Megígérem, hogy nem fogok megpofozni senkit, és remélem, hogy engem sem fog senki. Ádám, vállalod? Azt mondták, ezek után már ilyen kérdéseid vannak. Most tehát próbáljuk eljátszani ezt a szituációt, hogy miről beszél Jézus. Azt mondja, hogy ha két ember egymással valamilyen módon szembe kerül egymással, tehát konfliktus van, ha arcul ütnek jobb felől, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Tehát ha nekem valami problémám van Ádámmal, és annyira mérges vagyok rá, hogy pofon akarom vágni, akkor ezt hogy fogom tenni? Én jobbkezes vagyok. Tehát ha én pofon akarom vágni, akkor így fogom pofon vágni, ugye? Én melyik oldalról vágtam pofon? A bal oldalról. Mert ez a természetes, ugye? Tehát ha ütni akarok, vagy így, vagy nem tudom, akkor ezzel a kezdés alapvetően erről. És Jézus mit mond? Ha megütnek, jobbról. Tehát a másik oldalról, ugye? Tehát ha én jobbról szeretném megütni az Ádámot, akkor az valahogy így tudom megcsinálni, ugye? Vagy nem tudom, a másik kezemmel, de ezt kevésbé szoktam használni ilyesmire. Tehát a jobb kezem az erősebb. A jobb kezem az erősebb, mert jobbkezes vagyok. És az emberek többsége azért ilyen. Tehát Jézus egy kivételről beszél, tehát nem arról az alapvető dologról, hogy most én pofon vágom a másikat, akkor nyugodtan hagyja és kérdezze meg, hogy még hányat akarok adni, mert az ki fogja bírni és tűrni fogja, hanem hogyha így visszakézből pofonval akarom vágni Ádámot, akkor van aktualizálva ez a történet. Köszönöm szépen. Tehát a jobbról adott pofon az nem más, mint a megvetés. Tehát egy ilyen pofon az más, mint amikor így méregből adok egy pofont. Tehát más a verekedés, és más az, amikor valakit megvetek, és ott nem az ütés a lényeg tulajdonképpen, hanem az a lényeg, hogy én nem nekem nem számít a másik semmit. Na, számomra egy nulla vagy, én megvetlek téged. Tehát ez a visszakézből adott pofon, ez a megaláztatásnak a szimbóluma. És Jézus azt mondja, hogy amikor egy ilyen jobbról adott pofon érkezik, ez lehet egy fizikális pofon is, de lehet egy ilyen jobbról elindított nézés, egy ilyen megjegyzés, egy olyan dolog, amivel a másik kifejezi azt velem szembe, hogy te senki vagy, nem foglalkozok veled. Megvetlek. Ez a megaláztatásnak nem annyira fizikai fájdalomról szól, hanem a másik inkább megaláz engem. Voltatok már ilyen helyzetben, amikor megaláztak benneteket? Egy elejtett mondattal, egy szituációval, vagy esetleg valaki rád se nézett, és levegőnek tekintett, és mindenki más fontos volt, csak te nem. Ez a megvetés. Ez lehet a tiszteletlenség, lehet a figyelmetlenség, bocsánat, lehet bunkóság, bármi lehet, de lehet a szándékos dolog is, hogy én a másikkal nem akarok foglalkozni. Ez a megvetésnek az egyik formája. És amikor a megvetésről van szó, akkor azt kell mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amiről Jézus azt mondja, hogy ha téged megvetnek, akkor vannak olyan helyzetek, amikor nem kell erre reagálnod. Sőt, ha újra megvetnek, arra se kell reagálnod. Tehát nem mindig az a helyzet, hogyha megütnek, üsd vissza, ha beszólnak, akkor szólj be te is, védd meg magad, az igazságot mindenáron ki kell emelni, és mindenáron ki kell mondani, mert nekem van igazam, vagy azt kell tenni, amit én jónak látok. Tehát vannak helyzetek, amikor csöndbe kell lenni, amikor tűrni kell, amikor vissza kell fogni magam, annak ellenére, hogy lehet, hogy úgy gondolom, hogy nekem van igazam, és lehet, hogy tényleg. Vannak ilyen helyzetek az életben. Ha szülő vagy, akkor néha vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekeddel való konfliktusban jobban hallgatsz. Lehet, hogy neked van igazad. Lehet, hogy mindenféle bíróság, meg minden szomszéd, meg minden családtag neked adna igazat, de mégis jobb, ha hallgatsz. Mert mondjuk a gyerek beszól, és mond valamit, és nem kell mindenre reagálni. Valamikor igen, valamikor nem. Lehet a munkahelyen, lehet bármilyen kapcsolatokban olyan helyzet, amikor nem az a kérdés, hogy igazad van vagy nem, hanem az, hogy bízol-e az Isten igazság szolgáltatásában. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az Isten sok-sok tulajdonsága, meg sok-sok tevékenysége mellett egy igaz bíró. Sok helyen mondja a Biblia, hogy Isten az igaz bíró, aki igazságot szolgáltat, és kimondja, hogy mi a jó és mi a rossz, ki a jó és ki a rossz, és nagyon világosan külön választja a dolgokat. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor az Isten igazság szolgáltatása sokkal fontosabb, mint az, hogy én bármit is reagáljak az adott helyzetre, vagy arra, ami történt velem. Hogy mikor vannak ilyen helyzetek, hát ezt én rátok bízom, majd a Szentlélek segít ebben, hogy adjon bölcsességet és vezetést. De ne felejtsük el, hogy az igazságot nem mindig nekünk kell képviselni, nem nekem kell mindig kimondani, vagy nem nekem kell mindig generálni, hogy valamilyen módon az az igazság az valahogy elhangozzon. Van, amikor csöndbe kell lenni, és azt megvárni, hogy az Isten mikor hozza el az idejét, hogy az az igazság, ami jogos, az elhangozzon, és az a másik valaki is esetleg megértse, vagy ha nem érti meg, akkor szembesüljön vele, és esetleg akkor jön el a büntetésnek az ideje, vagy a konfrontációnak az ideje. Azt mondja a Biblia a Zsoltárok 37. részében, hogy reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Vagyis, hogyha reménykedsz az Úrban, akkor tudhatod azt, hogy az Isten többek között egy igazságos bíró, és sok olyan dolog lehet az életedben, amikor megaláztak, olyan dolgot mondtak, megvetettek, nehéz helyzetbe kerültél, lehet, hogy bizonyos lelki sebeket okozott az életedben, és ha visszagondolsz rá, akkor azt mondod, hogy még mindig fájnak azok a szavak, mindig fájnak azok a helyzetek, amikor az történt velem, de nem tudsz vele mit kezdeni, csak az Istenre bízod, hogy az Isten az igaz bíró, aki majd helyreállít dolgokat, és mivel ő nem csak igaz bíró, hanem gyógyító is, ezért begyógyítja a lelki sebeket. Lehet, hogy ennek idő kell, lehet, hogy ezzel küzdeni kell, de az Isten be tudja gyógyítani a lelki sebeket. És én is vissza tudok emlékezni olyan helyzetekre, amikor valami nagyon rosszul esett, nagyon fájt. Persze ma is emlékszem rá, tudom, hogy mi történt, de ma már érzelmileg nulla szinten mozog az életemben. Mert valamikor valahogy Isten ezt meggyógyította, és már nem zavar. A múltnak egy eseménye, de nem kell tovább foglalkozni vele. Szóval neked is lehet az életedben olyan, amikor jobb nem nyalogatni a sebeket, hanem az Istenre bízni a dolgokat. Gondolj arra, van ilyen helyzet az életedben? Mert ha van, és nem bíztad még az Istenre, akkor az folyamatosan szívja az energiáidat. Folyamatosan viszi a lelki erődet. És mindig, amikor találkozol vele, mindig, amikor eszedbe jut, vagy az valakivel találkozol, akivel a konfliktusod volt, akkor az mindig egy nagyon nehéz helyzet lesz. Mindaddig, amíg nem tudsz felszabadulni ez alól, mindaddig, amíg nem tudsz megbocsájtani, vagy nem tudod az Istennek a kezébe tenni ezt az egészet, és azt mondod, hogy tudom, hogy az Isten az igaz bíró, és majd ő megoldja ezt az egészet. És amikor ezt rá tudod bízni az Istenre, akkor felszabadulsz. Nagyon sokszor átéltem azt, hogy mondtak olyan dolgot, vagy tettek olyan dolgot, ami nagyon-nagyon rosszul esett. És nagyon sokszor azt kellett átélnem és megtapasztalnom, hogy a Szentlélek azt mondta, hogy kedves Durkó István, fogba a szád és legyél csöndbe. És ezek mindig nehéz helyzetek, tudod, mert amikor neked mennek, és csöndbe kell lenni, akkor az nem egy ilyen élvezetes dolog. Az embernek az igazságérzete olyankor nagyon magasan tud működni, és hogy de igen, és tudom meg, ez nem így, meg nem úgy. De vannak helyzetek, amikor csöndbe kell lenni, és hinni az Istennek az igazság szolgáltatásában, hogy az Isten hűséges és meg fog áldani. Róma 12-ben azt olvassuk, ne fizessetek senkinek a rosszal rosszért. Vagyis ez a szemet szemért, fogad fogért, ez valamikor érvényben volt a kezdetek kezdetén, ahol nem volt igazságszolgáltatás, nem volt semmi, és tulajdonképpen Isten ezzel korlátozta azt, hogyha tőled nem tudom, elvettek ennyit, akkor nem vehetsz el ennyit utána, hogy te megbüntesd azt a másikat, csupán visszaverted azt, ami a tied. De miután társadalmak alakulnak ki, az igazságszolgáltatás, mint állam is működik, meg az Isten igéje, hogy kinyílik, és az Isten igazságai, hogy elérik az embereket, folyamatosan az Isten tovább viszi ezt, és ma már nem a szemed szemért fogad fogért törvény van. Tehát amikor téged pofonvág valaki, akkor nem vagy följogosítva arra, hogy te is visszaadd ezt. Persze arra igen, hogy védd meg magad. Arra igen, hogy bizonyos helyzetekben azt mondod, hogy állj. Ugyanis Jézus, amikor azt mondja, hogy aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat, és ez alapvetően a megvetésről szól. De ha valaki ki akarja írtani a családodat, akkor védd meg a családodat. Ha valaki jön és el akarja lopni a vagyonodat, akkor védd meg a vagyonodat. Ha valaki el akarja lopni az autódat, akkor inkább zárd be előtte, vagy tegyél rá riasztót, vagy nem tudom mit, tehát védd meg, ami a tied. És ha mégis ellopják, akkor ne adjál fel egy hirdetést, hogy van még egy autó, szeretném odaadni annak, aki elvitte. Tehát Isten nem azt mondja, hogy bolond legyél, meg ész nélkül éld az életedet, hanem arról, hogy vannak olyan helyzetek, amikor megvetnek, és felejtsd el majd az Isten igazságot szolgáltat. És vannak minden más helyzetben, hogy az igazságra oda kell figyelni, meg kell védeni a dolgainkat, tisztázni kell bizonyos dolgokat, és hogy mikor, mire van szükség, hát ebben az Isten tud hűséges lenni és kijelentést adni. Azt mondja 2 Timóteus 2.12, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ha tűrünk. Hát a türelem az egyik legnehezebb téma, amit meg kell élni az embernek, mert alapvetően nem így születünk, hogy nagyon türelmes típusú emberek vagyunk. Ha tűrünk, akkor vele fogunk uralkodni. Ezek a szavak a Bibliából azt jelentik, hogy vannak helyzetek, amikor igenis tűrni kell. Lehet, hogy főnökként tűrni kell a beosztottnak, vagy szülőként a gyereknek, vagy gyerekként a szülőnek, vagy a gyülekezetben egyik tesó tűr a másik tesónak. Tűrni kell, el kell fogadni, hogy ez van. Még akkor is, hogyha az nem jó, még akkor is, ha tudod, hogy másképp kellene. Vannak ilyen helyzetek. És máskor pedig ki kell mondani dolgokat, és nem kell elfogadni. Szóval, ami a tied, alapvetően azt védd meg, és más, amikor meg akarnak vetni. Hozzánk pár évvel ezelőtt be akartak törni, ugye nagyon kora reggeli órán valaki fölmászott a felső szintre, és szerette volna kivágni a szúnyoghálót, hogy bemászon. És akkor Marika fölébredt, észrevette, meg utána én is fölébredtem. Hát nem az volt az első kérdésem, hogy akar egy kávét inni, és akkor behívjuk, vagy... Nagyon mérges volt, mind a ketten. És meg kellett védeni az, ami miénk, persze utána észrevette, hogy mi is észrevettük, és akkor próbált menekülni, és lelépett. De ugye ez nem az a helyzet, amikor jaj, de jó, hogy jöttél. Mit szeretnél vinni? Még esetleg megmutatom, hogy itt is van még valami, vagy ott is van még valami. Vagy nem tudom, Tomi, nektek is volt ilyen élményetek, csak az kicsit rosszabbul sült el a végén. Tehát ilyenkor nem az van az emberben, hogy jaj, de jó, hanem az, hogy megvédem azt, ami az enyém. Persze meg kell dolgozni ezen, hogy nekem is meg kell bocsájtani, meg túl kellett lépni azon, hogy ez történt, és nem akarom engedni, hogy a jelenemet meghatározza egy múltbeli régi esemény. Nos, tehát azt mondja a Biblia, hogy bizonyos helyzetekben, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Hadd mondjak még egy, csak név nélkül még egy másik példát, hogy van, amikor nagyon határozottan föl kell lépni dolgok ellen. Sok-sok évvel ezelőtt, nem itt történt, egy ilyen ifjúsági programban odajött hozzám valaki, és elmondta azt, hogy ő szörnyen érzi magát, mert ez egy lány volt, és hogy a családon belül őt molesztálják állandóan, és hogy ő ezt alig bírja, és nem mer senkinek beszélni erről. És azt kérte, hogy imádkozzak érte, hát ez megváltozik. És azt mondtam neki, hogy oké, én imádkozok érted, mert tudom, hogy az Istennek mindenre van hatalma, de azt kérdem, hogy ha már idejöttél, és ezt elmerted mondani, megmered mondani, hogy ki volt az? És akkor mondta, hogy melyik rokon az. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, üzenem annak a rokonodnak, mondd meg neki, hogy a baptista pap tudja, hogy mit csinálsz. És hogyha nem hagyod abba, a baptista pap föl fog jelenteni. És nagy balhé lesz belőle. És tudjátok, mit csinált ez a lány? Amikor újra ilyen szituációt megmondta neki, és megijedt. És azóta, vagy legalábbis tudomásom szerint ez megszűnt. Miért? Mert van valami, amit meg kell védeni, és nem lehet azt mondani, hogy hát itt vagyok, és hát a történjen, aminek történni kell, azt csinálnak vele, amit akarnak, átgyalogolnak rajtam, tönkretesznek, kihasználnak, leradíroznak, és bármit meg lehet csinálni. Kell bölcsesség, kell az Istentől vezetés arra, hogy eldöntsük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és Jézus, amikor azt mondja, hogy aki arcul üt jobb felül, tartsd oda a másik arcodat, ez nem mindenre vonatkozik. bizonyos helyzetekre, bizonyos szituációkra, és amikor erre van szükség, akkor éld meg, és boldog leszel, mert az Isten meg fog áldani. A pofonokkal együtt, vagy a megvetéssel együtt. Más helyzetekben meg az Isten erőt fog adni, hogy meg tud védeni magad, a családodat, vagy a vértékeidet, vagy mindazt, amit Isten rád bízott. Aztán a folytatásban egy érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Jézus azt mondja, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem, és folytatja, hogy aki arcodott jobb felül, azt tartsd a másik arcodat is. Az, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, ez egy ilyen furcsa kijelentés, nem? Pont Jézus mondja, hogy a gonosszal nem kell szembeszállni. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne szállj szembe a gonosszal, akkor a gonosznak ennek a megnyilvánulásával, hogy megvetnek. Erről beszél. Máshol a Biblia azt mondja, például az 1 Péter 5:8-9-ben, hogy legyetek józanok, tehát legyél észnél, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit tudjon elnyelni. És így folytatja Péter, álljatok ellene, álljatok ellene. Az ördög nem a barátunk. Soha nem jön úgy, hogy valamivel segíteni szeretne neked, hosszú távon mindig tönkre akar tenni. Az ördög öl, lop és pusztít, ezt mondja a Biblia. Tehát ő nem a barátunk, és ellene kell állni minden szinten. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, akkor csupán arról beszél, hogy ha megvetnek, vannak helyzetek, amikor csöndbe kell lenni. De minden más dologban viszont ellene kell állni az ördögnek, ellene kell állni a gonosznak. Hadd tegyek föl néhány kérdést. Próbáljuk beazonosítani magunkat. Vannak emberek, nevezzük őket ilyen szellemileg érett embereknek. Ezek a szellemileg érett emberek, hogyha az önérzetükben valami veszteséget tapasztalnak, valaki belenyúl úgy a lelkükbe, akkor lehet, hogy ezt egy imádsággal lerendezi és megy tovább. Viszont, ha minden másban mondjuk az ördög a hitben akarja meglopni őt, el akarja venni a hitét, akkor nagyon határozottan harcolni fog ellene. Ha valaki nem annyira erős szellemiekben, akkor lehet, hogy fordítva éli az életét. Ha önérzetében megbántják, akkor aztán kiabál és mondja is, mit képzelnek, és az egész gyülekezet, az egész város, az egész társaság a munkahelyen. Mindenki tudja, hogy most neki rossz napja van, mert valaki beszólt neki. Ha viszont az ördög a hitét akarja ellopni, lehet, hogy észre se veszi. Értitek a különbséget? Mi az értékesebb? Az önérzetem, hogy ki vagyok én, Durkó István, és mit gondolnak rólam, vagy pedig a hitem, ami az Istenhez kapcsol engem? Melyik az értékesebb? Azt mondja a Biblia példabeszédek 4:23-ban, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Vigyázz a szívedre, vigyázz a szellemedre. Ha ide bele akar nyúlni az ördög, és bármit onnan el akar lopni tőled, akkor is rá kezére azonnal. Ne engedd. Ádám azt mondja, hogy élvezi a Bibliában az ilyen harcos témákat. Az Új Szövetségben is vannak harcos témák. Efézusi levélben például a Biblia beszél a kardról, amit használni kell, ami az Istennek az igéje, megvalan az Isten igéjét, vagy a pajzsról, ami a hitünk, ami megvéd bennünket. És ezek a fegyverek szükségesek. Hogyha a szíved előtt ott van egy pajzs, ami vigyáz rád, és lehet, hogy vannak emberek, akiknek ez a véleményük, meg az a véleményük, és akkor azt mondjuk, kit érdekel, megyünk tovább. De az ördög jön, és bele akar nyúlni a lelkembe, a szívembe, a szellemembe, és el akarja lopni az Istenbe vetett reménységemet, el akarja lopni a hitemet, le akarja radírozni az Isten igéjét a szívemből, hogy nem is úgy van, nem is igaz, nem is Isten mondta, szóval ismeritek ezeket a hangokat. Akkor erre azt mondja a Biblia, hogy állj ellene nagyon határozottan, ne engedd, hogy az ördög meglopjon téged. Mert ez óriási veszteséget okoz. Isten téged megteremtett, fölemelt eddig, vezette az életedet, ezután is fogja. Azt mondja a Biblia, hogy a sorsunk az Isten kezében van, vagy Isten formálja a sorsunkat. De vannak felelősségek, ami az én felelősségem. Hogy a szívemre vigyázzak, a lelkemre vigyázzak, hogy oda akármit ne engedjek be, vagy azt az értéket, amit Isten nekem adott, és elraktároztam, hogyha ahhoz hozzá akar nyúlni valaki, és el akarja lopni tőlem, akkor azt mondja, hogy nem. Ezt nem fog menni. És erről fontos, hogy meggyőződjünk, és folyamatosan, szisztematikusan próbáljuk alkalmazni ezt. Hogy vigyázz a lelkedre, és ne engedd, hogy az ördög meglopjon. Elmondok még egy történetet, ez már nem a falusi iskola, meg nem a hittanóra, teljesen más. Elvonulunk a történelemnek egy korábbi időszakára, a Római Birodalomba. A Római Birodalomban, 3. század környékén, Krisztus után élt egy császár, úgy hívták őt, hogy Decius császár. Túl sokat nem tudunk róla, de annyit mindenképpen, hogy eléggé alkalmatlan volt arra, hogy vezető legyen. Tehát tudjátok, vannak ilyen emberek. Nagy ember lesz belőle, pedig egyébként elég kicsike. Szóval ő is ilyen volt, hogy már nem fizikailag volt kicsi, hanem úgy emberként. Tehát kevésbé volt alkalmas vezető, de hát ő lett a császár. És azt látta, hogy bármit is csinál, hogy kifolynak a kezek közül a dolgok, tehát a birodalom nem jó irányba megy, gazdasági problémák voltak, háborúk voltak, amiket elveszített, szóval nehézségek voltak, és ő úgy döntött, hogy ezt a problémát úgy kell megoldani, hogy biztos az a probléma, hogy itt van Rómában rengeteg isten, mindenféle istenek voltak, rengeteg szobor, és hogy biztos az a baj, hogy azért vannak a gazdasági veszteségek, azért vannak a politikai, meg a katonai veszteségek, az istenek nem áldanak meg bennünket. És hozott egy rendeletet, és az volt a rendeletnek a lényege, hogy a Római Birodalomban mindenkinek imádni kell Róma isteneit, és egy bizonyos áldozatot kell bemutatni egy-egy szobor előtt, és ha valaki ezt az áldozatot bemutatja, akkor kapott egy igazolást róla. Hogy valaki az állampolgári kötelességét teljesítette, tehát a parancsnak engedelmeskedett, segített abban, hogy Róma újra fölemelkedjen. Szóval aki elment, és bemutatta ezt a bizonyos áldozatot, annak adtak egy igazolást, amit Libellusnak hívták, és egy kis papírt, és mutathatta bárhol, hogy ő jó római állampolgár, mert teljesítette a császárnak a parancsát. Most gondoljatok bele, ebben a helyzetben a keresztény gyülekezetekben az istentisztelet, mit gondoltok, miről szólt? Hogy van egy bolond császárunk, akiért egyébként imádkozunk, mert azt mondja a Biblia, a másik oldalon meg nem tudunk vele egyetérteni, mert olyan dolgokat csinál, ami elfogadhatatlan a számunkra. Most elmenjünk és áldozzunk Róma isteneinek, hogy tartsuk tovább az istentiszteletet, hogy menjünk haza, vagy ne foglalkozzunk a témával, hogy mi legyen. És abban az időszakban a keresztény közösség megoszlott. Voltak, akik azt mondták, hogy hát megvan a véleményünk a császáról, tudjátok, mint ma a politikáról, meg a politikusokról, tehát akkor is megvolt. Bennünket ez nem igazán érdekel. Római istene, azok nem igaz istenek, azok csak szobrok, azok csak bálványok, tehát bennünket ez megint nem érdekel. Hát ha ezt akarja, hogy neki szüksége van erre, akkor elmegyünk, megcsináljuk azt a kis áldozatot, megkapjuk a papírt, visszajövünk, és halleluja. Megy tovább az istentisztelet. Voltak, akik így gondolkodtak, és azt mondták, hogy ez simán belefér. Voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy ez nem férhet bele, egy igaz hívő, az nem mehet el, és nem fog semmiféle pogány kultusznak az eszközeként ott lenni, és nem mentek el, és nem kaptak igazolást. És ennek az lett a következménye, hogy sok hívőt bebörtönöztek, sok hívőt meghulcoltak, voltak olyanok is, akiket megöltek emiatt. És volt a harmadik kategória, akkor is voltak ügyes emberek, mondhatnánk azt, hogy kreatív emberek, akik azt mondták, hogy van egy harmadik út. Elmenni, bemutatni az áldozatot, az Isten szemében nem annyira jó. Ha nem megyek el, akkor meghurcolnak, azt nem szeretném. A harmadik út az volt, hogy valakinek fizetett, és kapott egy igazolást, hogy ő ott volt. Ez az egész Róma isteneinek című áldozat bemutatás, ez nem hosszú ideig tartott. A császár kitalálta, elindult, aztán utána nem foglalkozott vele, és úgy szépen lecsengett az egész. Egy idő után senki nem foglalkozott ezzel, hogy most voltál, nem voltál, bemutattad, nem mutattad be. De tudjátok, mi történt? A gyülekezetbe összejöttek az emberek. És volt, aki sírt és zokogott azért, mert voltak mártírok a gyülekezetben, volt, akit agyonvertek emiatt, meg megöltek emiatt, hogy nem mutatta be Róma isteneinek az áldozatot. Volt, aki nem tudott eljönni az Isten tisztelete, mert mindig börtönben volt. De tudjátok, az igazságszolgáltatás az néha lassan megy, tehát lehet, hogy a téma már nem téma, de mondjuk a börtönöket azért nem biztos, hogy gyorsan kinyitják. Voltak, akik azért voltak szomorúak, mert a férjem, feleségem, gyerekem, bárki a családból még mindig börtönben van. És jöttek drága testvérek, akik azt mondták, hogy halleluja, minden rendben van, vagy azért, mert bemutatta az áldozatot, vagy azért, mert mert megvette a papírt. Gondoljatok bele, hogy elég nagy konfliktus volt a keresztény közösségekben. Ez nem volt egy egyszerű helyzet. És akkoriban a keresztény vezetők egy olyan helyzet előtt álltak, hogy az igazságot most ki kell mondani, vagy nem kell kimondani, beszéljünk róla, vagy ne beszéljünk róla, mi legyen. És egyrészt azt mondták, hogy mivel vannak olyan testvérek a gyülekezetben, akik igenis ki kell mondani, hogy Róma isteneinek áldozatot mutattak be. És ez nem volt helyes. Voltak olyanok, akik a korrupciót támogatták és fizettek az igazolásért, és ez sem volt helyes. És vannak a veszteségeink. És azt mondták, hogy úgy kell ezt az egészet tekinteni, ahogy Isten tekint ránk, hogy vannak emberek, akik bűnt követnek el, és nevezzük ezt bűnnek, és voltak emberek, akik vállalták a nehézséget, a kockázatot, és mégis az igazságban maradtak. És a kettő között az volt a különbség, hogy azt mondták az akkori vezetők, hogy azok, akik elmentek bemutatni az áldozatot, illetve azok, akik vettek igazolást, azokat egy ilyen megbotló hívő embereknek nevezték. Akik egyébként az igazság útján járnak, tehát megtértek, és Krisztus a cél, és az igazság útján halad, de megbotlott és elesett. És ha megbotlik valaki és elesik, akkor segíteni kell neki, hogy fölemeljük, és hogyha fölemeltük, akkor tovább tud menni. Ez volt a kegyelem. És amikor megértették ezt a gyülekezetben sok helyen, hogy van kegyelem, és a megbotlás után helyre lehet állni, akkor felszabadultak az emberek. És az is felszabadult, aki a veszteséget kénytelen volt elkönyvelni, mert valami közeli hozzátartozója meghalt, és az is felszabadult, akiben ott volt a bűntudat, hogy valami olyasmit csináltam, amit nem volt helyes. Voltak a megbotlott hívő emberek, meg voltak azok, akik nem botlottak meg. Te szoktál megbotlani így az igazság útján? Ugye igen. Néha haladunk előre, nagyon bátrak vagyunk, és tudjuk, hogy mit kell csinálni, de néha megbotlunk a hitben. Nagyon sokszor átéltem én személyesen is. Szerintem te is. Valamit meg kellene tenni, és nem teszem meg. És akkor megbotlok a hitben, mert valamit Isten mondott, és nem vettem komolyan. A Bibliában tulajdonképpen minden nagy ember, akiről olvasunk, mindegyik olyan, aki elindult az igazság útján, tehát megtért. A cél az volt, hogy az üdvösség. Ezt képviselte valamilyen módon, vagy ezt hirdette, ezt próbálta megélni. De nem találunk egyetlen egy olyan embert sem, aki ne botlott volna meg a hitben. Mindenkinek volt egy-két elesés. Mindenkinek. És ha őszinték vagyunk, akkor ebben a teremben itt a Kőszikla gyülekezet Isten tiszteletén biztos, hogy mindenkinek volt már egy-két megbotlása. Vagy egy-két elesése. De hogy mégis itt lehetünk, az nem másról szól, mint a kegyelemről. Az, hogy Isten fölemelt. Hogy Isten megerősített és megújított bennünket, és egy új lehetőséget adott. Hadd mondjak néhány példát. A Bibliában olvasunk Illésről, aki egy ilyen fantasztikus ember. Ha van lehetőséget, akkor a következő héten olvassátok el Illés történetét. Senkitől és semmitől nem fél, szembe megy mindenkivel, mert az Isten igazságát képviseli, egy óriási szellemi megújulásnak az élharcosa. Hosszú időn keresztül, amikor mindenféle bálványkultusz uralta az országot, Izraelt, akkor ő jön, és fölemeli az Istennek az igazságait, Isten igazolja őt, és egy óriási szellemi ébredés. Az egész országban azt mondják, hogy igen, az Úr az Isten. És nem sokkal később a gonosz királynő Jézabel azt mondja, hogy én kicsinállak téged, én megöllek téged ezért. És úgy megijed, hogy elbújik, magányosan azt mondja Istennek, hogy Uram, ennek az egésznek semmi értelme. Inkább vigyél haza, hadd halljak meg itt, hadd pusztuljak el, én nekem az egészből elegem van. Értitek a nagy különbséget? Az egyik oldalon óriási nagy dolgok történnek, a másik oldalon összeomlik az ember, és azt mondja, hogy nincsenek az egésznek semmi értelme. Megbotlott. Nem bírta a nyomást. Te is szoktál ilyen helyzetben lenni, ugye, amikor nem bírod a nyomást tovább. És akkor mondasz egy olyat, csinálsz egy olyat, történik egy olyan, amivel nem vagy büszke. És ebben a helyzetben azt olvasjuk a Bibliában, hogy hiába volt egy ilyen megbotlás Illésnek az életében, de az Isten elkezdi fölemelni, és azt mondja, hogy ne azzal foglalkozz, ami eddig volt, majd én elmondom neked, hogy mi lesz azután, állj föl és menjél. Megerősíti őt, és megy tovább a küldetésben. A megbotló embereket, hogyha engedik az emberek, akkor Isten szeretné fölemelni, megerősíteni és tovább küldeni. Hogy az igazságban tovább tudjanak haladni. Egy másik példát hadd mondjak. A Bibliában nagyon-nagyon sok történet van leírva Péterről. Ő tipikusan egy olyan ember, aki sűrűn megbotlott, de sűrűn helyreállt, és mindig az Úrba kapaszkodott. Az egyik történet arról szól, hogy amikor ott a vízenjárás történet van a Bibliában, emlékeztek rá, hogy ott vannak a tanítványok a csónakba, és ott van Péter is többek között, és Jézus a vízen jár, akkor úgy tűnik, hogy Péter tele van hittel, és azt mondja, hogy ha neked sikerül, nekem is sikerülni fog, engedd meg, hogy én is oda menjek a vízen. Nem tudom, próbáltál már vízen járni, azért kell egy kis szellemi háttér hozzá, hogy ez működjön. És ahogy elindul, megbotlik. Hát nem a hullámokban, hanem ugye a hitében. Ugye? És mi történik? Azonnal elkezd süllyedni. És Jézus nem azt mondja, hogy na, oké, egyel kevesebben, akinek nincs hite, az így járt. Hanem mit csinál Jézus? Kinyújtja a kezét, megfogja és felemeli. Tudjátok, mi ilyen emberek vagyunk, vagy ilyenek vagyunk, mint emberek helyesebben, hogy haladunk előre, nagyon bátrak vagyunk, nagyon határozottak vagyunk, nagyon tudjuk, hogy mit kell csinálni a családban, a gyerekkel, a gyülekezettel, a vállalkozásban, nem tudom, mindenütt, és vannak elképzeléseink, és lehet, hogy ezek jó elképzelések, Isten szerint való elképzelések. Lehet, hogy Isten mondta ezeket, és próbáljuk ezeket képviselni. És néha vannak helyzetek, amikor elfáradunk, amikor nem bírjuk a nyomást, amikor olyan erők hatnak, amire azt mondom, hogy már elegem van az egészből, elfáradunk, bármi oknál fogva, elfogy a hitünk, és megbotlunk. És hát, hogy az elmúlt héten neked is volt ilyen, amikor megbotlottál. És a mai üzenet az az, hogy Jézus kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy gyere, megerősítelek, és felemellek. És ez nagyon-nagyon fontos. Ahogy beszéltünk arról, hogy Isten az igaz bíró, és kimondja az igazságot, a másik oldalon az Isten Krisztusban egy kegyelmes bíró. Aki nem azt mondja, na megbotlottál, akkor ez a következménye. Akartál vízzel járni, nem sikerült, akkor vége. Hanem kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy itt egy következő esély. És aztán lehet, hogy lesz még egy megbotlás, és akkor is ki akarja gyújtani a kezét Jézus, és azt mondja, hogy akarok neked még egy esélyt adni. Ez egy fantasztikus üzenete a Bibliának. Péterről olvasjuk azt is, hogy a Gecsemáné kertben, tudjátok, olyan szupererős hittel, meg bátorsággal azt mondja, hogy ő megvédi Jézust. Nem sokkal később meg megtagadja Jézust. És amikor Jézus feltámadása után találkozik Péterrel, Jézusnak az utolsó élménye mi volt Péterrel? Hogy látta távolról, és hallotta a hangját, hogy letagadja azt, hogy bármikor is ismerte Jézust. Jézusnak ez volt az utolsó élmény. És utána Jézust keresztre feszítik, meghal, föltámad, aztán Galileába találkoznak, elkezdenek sétálni, hogy Jézus oda megy hozzá, gyere beszélgessünk egy kicsit. Nem az volt a kérdés, miért voltál ilyen szemét, Péter? Miért csináltad ezt? Nagyon rosszul esett. Tudod nekem, milyen nehéz volt ott, és te meg ez voltál? Ugye nem erről beszélt. Azt kérdezte Pétertől, Péter, szeretsz engem? Egy furcsa kérdés, nem? Gondolj bele, aki neked a lelki világodba belegázol, olyan dolgot tesz, ami nagyon fáj, nagyon nehéz, nagyon rossz, és legközelebb találkozol vele, azt kérdezed tőle, hogy szia, hogy vagy? Szeretsz engem? Jóba vagyunk még? Ugye ezt milyen nehéz kimondani? Nem egyszerű. De Jézus ezt mondja ki, és ezzel kifejezi, hogy az Isten így tekint ránk. És tudja az Isten, hogy néha a hithősei vagyunk, néha pedig megbotlunk, és ő föl akar emelni bennünket. És amikor fölemel, akkor mindig megerősít, és tovább tud vezetni bennünket. Ez a kegyelem, és erről szól az új szövetség. Hadd mondjak még egy példát. Van egy Tamás nevű tanítvány. Nem sokat tudunk róla, de annyit igen, hogy ő szeretett kételkedni, vagy hitetlenkedni. Annak ellenére, hogy tanítvány volt. És amikor azt mondják neki, hogy Jézus föltámadt, és hogy itt volt, és hogy ez fantasztikus, akkor azt mondja, hogy na hát ez az, ami nem igaz. Én addig nem fogom elhinni, amíg nem fogom megérinteni őt, és nem fogom látni a két szememmel, tehát igazi materialista módon gondolkodik. Jézus tanítványa, ugye? Tehát sok mindent látott és hallott, sok csodát látott és hallott, és azt mondja, hogy én addig nem hiszek, amíg nem látom, és nem fogom megérinteni a sebeit. És amikor Jézus újra találkozik vele, és beszélgetnek, akkor Péternek, illetve Tamásnak nem azt mondja, hogy ennyi, hogy gondolod ezt. Nem tudjátok, mit mond neki? Ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Felejtsd el ezt a hitetlenséget. Felejtsd el, amit eddig csináltál, foglalkozz valami sokkal jobb dologgal. A hitetlenség helyett sokkal jobb a hit. Sokkal többet fog adni. És hidd el, hogy neked is így van. Ha az elmúlt napokban ott volt benned a hitetlenség, bármilyen oknál fogva is elbizonytalanodtál abban, hogy az Isten igéje igaz, vagy amit az Isten mondott, abból lesz bármikor is valami, akkor ma azt üzeni neked, Isten, hogy felejtsd el a hitetlenséget. Ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Higgyél, és elkezdenek működni a dolgok újra. Lehet, hogy megbotlottál, nem baj, de erősödjél meg, engedd meg, hogy Isten megfogja a kezedet, és tovább vezessen. Mert az Istennek ez a munkája. Még akkor is, hogyha abba botlottál meg, hogy valaki arcod ütött jobb felől, és nem tartottad oda a másik arcodat, sőt, visszaütöttél, sőt, sokkal gonoszabb voltál, mint ő, ez is előfordulhat. És Jézus azt mondja, oké, akkor most nézzük meg azt, hogy merre kell menni tovább. Nem az a lényeg, hogy eddig merre mentél, azt nézzük meg, hogy most merre kell menni. És ez a kegyelem, amit az Isten fölkínál újra és újra. El tudod fogadni az Isten kegyelmét ezekben a dolgokban? Mert ha igen, ettől függ az életednek a minősége. Ettől függ az, hogy mennyire leszel boldog. Ha nem fogadjuk el az Isten kegyelmét, akár úgy, hogy valaki soha nem akar megtérni, tehát akkor valahogy kimarad az Isten jóságából, hűségéből. De vannak olyan keresztények, akik megtértek, és bizonyos szintig jutnak el, mert egy idő után már nem tudja elhinni, hogy ez is működhet. Amit mondott Jézus Tamásnak, ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Hidd el azt, hogy ennél sokkal nagyobb dolgok is történhetnek, mint amit eddig átéltél és megtapasztaltál. Hidd azt el, hogyha el is estél, vagy megbotlottál, ő föl fog emelni és meg fog erősíteni. És hogyha elhiszed, akkor kezdenek a nagy dolgok megtörténni az embernek az életében. Szóval arról kezdtünk el beszélni, hogy egy pofon vagy két pofon, ki kapja meg, ki adja, és eljutottunk odáig, hogy mit kell megvédeni, vagy hogy kell reagálni dolgokra. És tudjátok, bármennyire is tudjuk az igazságot, és bármennyire is ott tudjuk idézni az Istennek az igéjét, a gyakorlat az mindenkinél szokott hibázni. Mindig előfordul, hogy valamit nem jól csinálunk. És ez a mai üzenet arról szól, hogy ne felejtsd el, hogy az Istennél van kegyelem. Hogy az Isten meg tud áldani és meg tud segíteni. És amikor azt mondja Jézus, hogy nem a szemed szemért, fogad fogért, akkor ez azt jelenti, hogy ő nem így gondolkodik. Ha te megbántottad őt, ha te nem hittél benne, ha nem engedelmeskedtél neki, akkor nem azt mondja, na, akkor vége. Akkor én is így tekintek rád. Hanem az Istennek a kegyelme és az Istennek a szeretete az, hogy oké, te ezt csináltad, de én egy valami egészen mást akarok csinálni. Én azt kérdezem, hogy te szeretsz-e, azt kérdezem, hogy akkor tudunk-e tovább menni hitben, azt kérdezem, hogy tudsz-e engedelmeskedni annak helyén, hogy tegnap még nem engedelmeskedtél. Erről szól az Istennek az üzenete, és erről szól ez a prédikáció. Kicsit átvitt értelemben, hogyha valaki úgy érzi, hogy megérintette Isten igéje, akkor ha tartsd oda a másik oldaladat, és azt mondod, hogy Uram, még többet. Mert a jobbból kell több. Mert az Isten nem megütni akar bennünket, nem tönkretenni akar bennünket, hanem fölemelni akar bennünket. És te azért ülsz itt, és azért vagy itt, mert az Isten kegyelme működik. Ha nem működne, akkor ma nem lennénk itt. Én se állnék itt, te se ülnél ott. És ez az egész, ami ma történik, ez nem történne meg. Hiszünk ebben? Kérem, hogy imádkozzunk. Uram Istenem, jövünk eléd, és azt kérjük tőled, hogy ahogy az Isten nagy emberei a Bibliában átélték a megújulást, átélték azt, hogy a szereteted újra kiáradt az életükre, imádkozunk azért, hogy újítsd meg ezt nálunk is, és kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket. Kérjük, hogy mindazoknak bocsáss meg a bűneit, amit elkövettek az elmúlt napokban. Bocsáss meg, Urunk, ha megbántottunk téged, vagy engedetlenek voltunk, vagy hűtlenek voltunk hozzád. De azt kérjük, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, hogy jobb irányba tudjunk tovább haladni. Köszönjük, Krisztus, hogy te meghaltál értünk, és ezért van lehetőség arra, hogy meg tudunk újulni a kegyelemben, meg tudunk újulni jól dolgokban. Köszönjük, hogy elhoztad nekünk a bűnbocsánatot, elhoztad nekünk az örök életnek a reménységét. Kérünk téged, hogy gyógyítsd meg a lelkisebeinket, ha bárki hordoz még a régmúltból olyan fájdalmakat, ami még nem gyógyult be az életében, kérjük, hogy gyógyítsd meg. Áld meg az életünket, erősíts meg bennünket jó dolgokra, és segíts bennünket abban, Uram, hogy amit te mondtál, abban mindig sziklaszilárdan tudjunk és akarjunk hinni, hogy tudjunk bízni benned. Kérjük, hogy áld meg így a következő napjainkat is Jézus nevében.